Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Szó lesz a következő szűk fél órában a sportélet egyik friss együttműködéséről, valamint a hazai GDP alakulásáról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A világ egyik legnagyobb sportcsapatával kötött együttműködést a magyar tulajdonú Biotech USA cégcsoport. A táplálék kiegészítőkkel foglalkozó társaság az FC Barcelona partnere lesz a következő években, és felel majd a katalán csapat sportolóinak megfelelő étkezéséért, az edzésekhez, regenerációhoz szükséges készítmények biztosításáért. A vállalat vezérigazgatója és társtulajdonosa elmondta, hogy hatalmas szakmai kihívást és egyben lehetőséget jelent az együttműködés, és egyik fő céljuk az, hogy a közös munkával megszerzett tudást Magyarországon szélesebb körben is megismertessék az iránt érdeklődő sportolókkal, klubokkal. Lévai Bálinttal Imre Lőrinc beszélgetett.
Hogyan sikerült tető alá hozni ezt az együttműködést? Ugye a kezdeti lépéseknél kikeresett meg kit, hogy lehetne egy ilyen megfelelő, optimális csillagállás, és a Biotech és a Barcelona találkozhatna egy ilyen partnerségben egymással?
Mi egy nemzetközileg ismert és elismert vállalat vagyunk. Az egyik legnagyobb országunk például éppen Spanyolország. Úgyhogy amikor megjelent az igény a Barcelona csapatában, hogy szükségük van egy professzionális táplálékkiegészítő beszállítóra, akkor körbenéztek a piacon, és minket találtak alkalmasnak arra, hogy felvegyék velünk a kapcsolatot, úgyhogy tőlük indult ez a kapcsolatfelvétel. Egy látogatással folytatódott, ugye meghívtak először bennünket őhozzájuk, majd ők jöttek el megnézni a mi gyártásunkat, irodánkat, minőségellenőrzési protokolljainkat, és amikor ezt rendben találták, akkor elkezdtünk beszélgetni magáról az együttműködésre.
És az a beszélgetési, tárgyalási folyamat, ez mennyire így tartott?
Nagyon rövid volt. Júniusban vettük fel a kapcsolatot velük, vagy pontosabban ők vették fel a kapcsolatot velünk, és gyakorlatilag itt az elmúlt napokban véglegesítettük is az együttműködést, úgyhogy 3 hónap leforgása alatt sikerült minden részletet is kitárgyalnom.
Ja, hogy ön is fogalmazott egyébként, a Barcelona nagyon gondosan válogatja meg nyilvánvalóan a globális partnereit. Azzal kapcsolatban elárultak valamit, hogy pontosan mi volt az, ami leginkább meggyőzte őket ebben a partnerségben?
Amit említettem, hogy ellátogattak ide hozzánk, és megnézték, hogy milyen körülmények között gyártjuk a termékeinket, illetve mögé néztek a háttérrendszereinknek is, hogy milyen minőségirányítási protokollokat alkalmazunk annak érdekében, hogy minden termékünk biztonságosan felhasználható legyen ezeknek a top sportolóknak. Ugye nekik rendkívül fontos az, hogy elsősorban minőségű termékeket tudjanak kapni, ugyanakkor az egyedi gyártás az nem gazdaságos. Úgyhogy emiatt nehezen tudnak igazán jó beszállítót találni ezek a nagy futballcsapatok. Itt nálunk pedig úgy látták, hogy a megszokott fogyasztói minőségünk, amit mi a fogyasztónak a mindennapokban biztosítunk, az megfelelő az ő sportolói számára is.
Mit takar pontosan a partnerség? Tehát itt a következő időszakban egyfelől ezt is kérdezném, hogy mennyi időre szól. Másfelől ugye nyilvánvalóan akkor beszállítói lesznek a Barcelonának különböző sporttáplálék kiegészítők, fehérjék, vitaminok, vagy egyéb regenerációt támogató készítmények területén. Ezen túlmenően részt vesznek mondjuk akár edukációs projektekben, vagy egyéb képzésekben? Tehát pontosan mi a tartalma gyakorlatilag a megállapodásnak?
Ez egy nagyon sokrétű megállapodás. 30 oldalon keresztül taglalja azt, hogy kinek milyen kötelezettségei meg jogai vannak. Magában a megállapodásban, amiket aktiválni tudunk, ezeket eszeteknek, tehát eszközöknek hívják, és gyakorlatilag eszközöket, olyan jellegű megjelenési lehetőségeket, vagy együttműködési lehetőségeket kapunk tőlük, aminek része például a know-how transfer, tehát különböző workshopokat tudom majd készíteni, akár itthoni csapatoknak a képviselőit el tudjuk erre hívni, vagy olyan érdeklődőket, akiket erre érdemesnek találunk. El tudom menni hozzájuk, az ő képzési központjukba, vagy ezt meg tudjuk tartani itthon a Biotech USA központban. Illetve ezen kívül még nagyon sok egyéb olyan jellegű együttműködési terület van, amit majd ki tudunk a továbbiakban aknázni.
Csak és kizárólag a beszállítás szempontjából itt semmiféle szűk keresztmetszetre nem kell felkészülni, tehát ezt gond nélkül meg tudják oldani, feltételezem.
természetesen annyira sokrétű a portfóliónk, hogy az ő 80 termékes, tehát 80 különböző terméket szeretnének így az előrejelzések szerint rendelni, de ezt már a kapcsolatfelvétel előtt végignézték a portfóliónkat, és ott megtalálták a megfelelő termékeket benne, úgyhogy ezzel nem lesz semmilyen gond. Egyébként maga az együttműködés az több évre szól.
Már egyébként meg is kezdődött a rendelés? Mondjuk a Barcelona eléggé jól kezdte az idei szezont, ebben már lehet szerepe akár az önök táplálékkiegészítőinek is?
Hát vizionáljuk azt, hogy igen. Bár azért ekkora ugrásszerű növekedést, de remi sem számítunk. De igen, tehát az első szállítmány az már elhagyta a raktárunkat, és meg is kellett, hogy érkezzen náluk. Egyébként a csapat korábban is használta a mi termékeinket, csak erről még nem született megállapodás, és nem is közvetlenül tőlünk szerezték be őket.
Itt a Barcelona futball csapatáról van szó, vagy mondjuk akár a kézilabda csapatról is, mely használja majd az önök termékeit?
Itt a teljes Barcelona csapatról van szó, tehát kézi, kosár és minden egyéb szakág, aki benne van ugye az FC Barcelonában. Elsősorban nyilvánvalóan a női és a férfi első labdarúgó válogatott az, akit el fognak látni.
Akár kezdhettem volna ezzel is a beszélgetés, de egyébként a Biotech USA cégcsoport számára ez a mostani partnerség mit jelent és milyen további lehetőségeket hozhat magával? Nyilvánvalóan már eddig is egy globális vállalatról volt szó, egy nagyon ismert vállalatról, de hát itt ezen együttműködés kapcsán, ugye nyilvánvalóan az FC Barcelonának hatalmas népszerűsége kapcsán is még többen felfigyeltek önökre. Szóval hogyan értékelik, mennyire tartják nagy mérföldkőnek ezt a mostani történést?
Hát nekünk ez egy hatalmas büszkeség és nagyon nagy mérföldkő. És azt kell mondjam, hogy elsősorban egy szakmai kihívást láttunk benne, mert mégiscsak a világ kiemelt sportolóival tudunk mélyebb együttműködést létrehozni, és valójában az ő egészségüket, teljesítményüket tudjuk ezzel optimalizálni, és ebben olyan sok jó pozitív visszajelzést tudunk majd kapni, amit egyébként nagyon nehezen tudnánk ezekhez hozzáférni. Úgyhogy a szakmai kihívás az hatalmas, és a szakmai lehetőség ebben hatalmas. Az, hogy a fogyasztók majd ezt hogyan fogják realizálni, illetve mennyire fogják ezt a küldetést magukével tenni, ezt majd meglátjuk, ezt majd megmutatja a jövő.
A Biotech USA vezérigazgatójával és társtulajdonosával, Lévai Bálinttal Imre Lőrinc beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Trendjében stagnált, dinamikájában enyhén emelkedett a hazai GDP az idei második negyedévben. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A KSH második becsléséből már az egyes szektorok részletes teljesítménye is kirajzolódik. Ebből egyebek mellett az látszik, hogy a mezőgazdaság az asszály miatt, az ipar pedig a külső kereslet mérséklődése miatt teljesít alul, miközben a húzóerőt továbbra is az építőipar és a szolgáltatási szektor jelenti. A felhasználási oldalon a fogyasztás több mint 4%-os növekedése pozitív meglepetés, a beruházások 15%-os visszaesése pedig csúnya eredménynek nevezhető. Így véli a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gáborral Péli Nagykata beszélgetett.
A statisztikai hivatal kiadta a részletes adatait a GDP-nek, méghozzá az idei második negyedéves adatokat. Korábban volt már egy becslés, amelyhez képest ez a részletes nem sokban különbözik. Ez egy 0,2%-os GDP csökkenést jelez az előző negyedévhez képest. Ugye elemzők már most azt mondják, hogy ez egy stagnáló gazdaság, lényegében a trendet tekintve, alig-alig emelkedő pályával. Viszont azért hozzá kell tenni, hogy év per év alapon 1,3%-os növekedést azért regisztráltak. Ezekből az adatokból lehet látni az, hogy alapvetően az egyes szektorok hogyan alakították ezt az új friss GDP adatot. Nézzük most át ezeket, ebben van-e valamilyen meglepetés az előző negyedéves elmozdulásokhoz képest?
A második becslésnél az a fő újdonság, hogy a KSH közli a termelés és a felhasználás oldal részletes adatait, tehát hogy az egyes ágazatok hogyan járultak hozzá a GDP növekedéséhez, vagy éppen hogyan húzták azt vissza. A termelési oldalról azt látjuk, hogy a mezőgazdaságnál van egy 5,2%-os csökkenés. Ez nem teljesen meglepő, hiszen látjuk a forró, aszályos időt, látjuk azt, hogy a termés sok helyen kiszáradt. Ez azért a harmadik negyedévre is egy kockázatot jelent, illetve az év egészére is egy visszahúzó erő lehet. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a GDP-n belül a mezőgazdaság részaránya meglehetősen alacsony, de nagyon nagy mértékben tud a volumen ingadozni, ez azért még okozhat a későbbiekben kellemetlen meglepetést. Az iparnál egy 2,4%-os csökkenés történt éves alapon, ez nem annyira rossz, tehát a havi adatokból számolhatunk arra, hogy egy visszaesés lesz, tehát ehhez képest nem olyan nagy a visszaesés. Az építőiparban 6,2%-os plusz láthatunk, itt szintén a havi adatokban már látszott az, hogy itt jól fog teljesíteni az ágazat. Ahol nem nagyon vannak havi adatok, azok a szolgáltatások. Itt 2,4%-os volt a növekedés, nyilván ugye az ágazat súlyából adódóan, és ez egy húzóerőt jelent a gazdaságnak. Hát persze tegyük hozzá, hogy ez a húzóerő lehetne nagyobb. Itt két ágazatot emelnék ki, ami nagyon jól teljesített, a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás ágazat 7,2%-os növekedéssel, illetve a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazat 6,9%-os növekedéssel. Volt ugyanakkor két olyan ágazat, ami egy kicsit csalódást okozott. Ez a két ágazat, ez magas hozzáadott értékű ágazat, ilyen az információ kommunikáció ágazat. Itt a teljesítmény csak 3,3%-kal bővült, hát ugye ez az előző negyedéves 9,8% után mindenképpen egy mérséklődés. A másik ilyen ágazat, ami számomra egy kicsit csalódás volt, az a szakmai tudományos műszaki tevékenység, éves alapon egy 0,4%-os teljesítménycsökkenést regisztráltak.
A reálbér növekedésével lehetett volna arra számítani, hogy a fogyasztás, a belső fogyasztás egy kicsit elindul. Ez még mindig döcög az adatok szerint, illetve a beruházások esését is lehetett regisztrálni.
A fogyasztás, tehát a háztartások fogyasztási kiadása 4,2%-kal bővült. Ez talán egyébként inkább a pozitív meglepetés kategória abból a szempontból, hogy a kiskereskedelmi adat ennél jóval rosszabb képét mutatott, ilyen 2-3%-os bővülést, tehát ez látszik, hogy akkor inkább a háztartások, a szolgáltatások területén vásároltak többet, illetve nem biztos, hogy a vásárlásaik a hazai kiskereskedelmi forgalomban jelentek meg, tehát valószínűleg ebben nőtt az import, nőtt az, hogy külföldi webshopokból rendeltek, külföldön vásároltak be. Valóban, ami nagyon csúnya, az a bruttó állóeszköz felhalmozás, itt egy több mint 15%-os visszaesés van, és ez önmagában 4,3%-ponttal húzta vissza a GDP-t. Ez persze a másik oldalról azért az importban visszajön, tehát a beruházásoknak az importigénye tudjuk jól, hogy nagyon magas, és ez az importigény, ugye, ha a beruházások csökkennek, akkor az import is csökkent. Így összességében azért ez nem teljesen rontja a GDP-t. Ha a külkereskedelmet nézzük, akkor az export és az import is mérséklődött. Összességében azt látjuk, hogy a termékeknél a növekedési hozzájárulás a netto exportban pozitív volt, 1%-pont, míg a szolgáltatásoknál semleges volt. Hát talán ez egy olyan adat, ami egy kicsit rosszabb a vártnál. Ismerjük nagyon jól a negyedéves szolgáltatás külkereskedelmi adatokat, az alapján is egy kicsit jobb eredményeket vártunk volna.
Na most azért itt van a harmadik negyedév, ebbe az időszakba esik lényegében az idegenforgalmi csúcs szezon. Tehát valószínűleg a szolgáltatások, idegenforgalomhoz kötődő szolgáltatások is jelentősen azért megugranak majd a harmadik negyedévben. Milyen tendenciát várt?
Valami hasonlót várnék, mint a második negyedévre vártam, csak nem teljesen jött össze. Ugye azt vártuk, és az volt egyébként egy nem alaptalan várakozás, hogy folytatódik az a növekedés, ami az első negyedévben megkezdődött. Egyrészt a fogyasztásnál 9-10%-os reálbér növekedés van, tehát van miből a lakosságnak fogyasztani. A beruházásoknál azért ekkora visszaesésre szerintem senki nem számított. Javuló kamat környezet van, bár a külső kereslet gyenge. Itt a beruházásoknál azért látszik egy támogatás függőség is. Látszik az, hogy a vállalatok akkor hajlandóak beruházni, hogyha ehhez kapnak vissza nem térítendő támogatást. És hát az exporton is egy kicsit jobb teljesítményt vártunk volna, hiszen a beruházások azért termőre fordulnak, nőnek a kapacitások, csak itt a külső kereslet, elsősorban is gondolva itt a német gazdaságra, ezt visszafogta.
De akkor mit vártok a harmadik negyedévre?
Azt gondolom, hogy negyedéves alapon lehet egy bővülés. Remélhetőleg azért nem látunk ilyen csúnya negatív számokat, mint a második negyedévben. Egy ilyen 0,5-1% közötti növekedés lehet a negyedévben. Éves alapon mezőgazdaság számomra egy nagyon nagy kockázati tényező.
Hát az asszály miatt kétségtelen. Bővítsük most egy kicsit ki a logikánkat. A jövő évi költségvetés még nincsen kész. A mostani adatok alapján, GDP és egyéb adatok alapján, hogy látod a költségvetési tervezés, mennyire lesz kockázatos?
Költségvetési tervezés mindig kockázatos, de valamit tervezni kell. Ha visszamegyünk az elmúlt évekre, 2020 márciusában jött egy pandémia, hát nyilván ezzel egy költségvetés nem tud számolni, azt előző évben elfogadják. 2022. februárjában jött egy háború, megint csak nem tudtak vele tervezni. érezni váratlan esemény évelején fölborítja a költségvetést. Most szerencsére ezt a nyári tervezést eltolták, vagy tavaszi nyári tervezést eltolták. Nagyon bizonytalan a helyzet, hogy az elmúlt években az volt a jellemző, hogy a bővülés a vártnál kisebb lett, így lesz ez idén is, így volt ez tavaly is. Tavaly ráadásul csökkentés a gazdaság teljesítménye. Azért az mindenképpen igaz, hogy nagy a bizonytalanság, kevésbé lehet tervezni, de tervezni kell, tehát költségvetésre van szükség. Ha novemberben van elfogadva a költségvetés, akkor ezért már több információnk van az idei évről, jobban tudjuk a bázist, jobban látjuk azt, hogy hogyan alakulnak a makrogazdasági folyamatok, illetve hogyan alakulnak az egyes bevételi és kiadási sorok a költségvetésben, tehát akkor több az információ. Ha megnézzük, akkor most én az idei évre egy olyan 1,5% körüli bővülésre számítok, ez azért fontos, mert ez az alap az, amire a jövő évi növekedést tervezi a kormányzat, ez az, amivel számolni tud.
Mennyire köti meg a kiadási oldalt a költségvetés tervezésekor ez az adat?
Mindenképpen megköti, ugye nem is a kiadási oldalt elsősorban egyébként, hanem a bevételi oldalt, hiszen a bevételi oldalon vannak inkább azok a tényezők, amiket a makrofolyamatok meghatároznak. Tehát a bevételi oldalon ugye van egy nagyon fontos áfa bevétel sorunk, ahol az áfa bevétel sorban meghatározza az, hogy hogyan alakul a fogyasztás. Van egy nagyon fontos személyjövedelemadósor, szociális hozzájárulási adósor, meghatározó, hogy hogyan alakul a munkanélküliség, hogyan alakul a bérnövekedés. Ugye a személyjövedelemadó az például most elég kedvezően alakul, magas a foglalkoztatás, nőnek a bérek. Az áfa az már egy kicsit más tésztát, az első 4 hónap az kedvezőtlenül alakult, aztán az 5. hónapban elérkezett egy fordulat, és akkortól ez valahogy jobban alakul. Tehát itt a fogyasztás az, ami például nagyon meghatározó a költségvetés szempontjából, és a makrofolyamatok inkább a bevételi oldalra hatnak. A kiadási oldalon, ami makrofolyamatok által nagyon meghatározott, az a kamatkiadás. De a kamatkiadásnál most volt egy elég erőteljes növekedés, korábbi 2%-os szintről GDP arányosan fölmentünk egy 5% körüli szintre. Ez azért jövőre valamennyire fog mérséklődni, de hát azért még mindig magas lesz, hogy ezek a magasabb kamatozású állampapírok nem futnak ki azonnal, és hát a kamatszint sem megy vissza arra nulla körüli szinte várhatóan, ami korábban 2020-ig jellemezte a gazdaságokat.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászával, Regős Gáborral Péli Nagykata beszélgetett. A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, fenntarthatóságról lesz szó, azonnal jövök.